kérdésekkel kapcsolatban kettővel teszünk fel most kérdést a KT tanítása szerint. Így szól az első, hogy szól a negyedik kérés? Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, idézi a KT. Azaz, elégítsd meg minden életszükségletünket, hogy ezáltal megismerjük, hogy minden jónak te vagy egyedül a forrása. De még a te adományait sem válnak nekünk hasznunkra, és ezért bizodalmunkat mi minden teremtménytől elvonjuk, és egyedül beléd vessük. A következő, hogyan szól az ötödik kérés? Bocsásd meg a mi vétkeinket, amik éppen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek, idézi a KT. A vele kapcsolatos tanítás és válasz pedig, a Krisztus véréért ne ród fel nekünk, hogy szegény bűnöseknek a mi vétkeinket sem a még mindig bennünk lévő gonoszt, amint mi is érezzük szívünkben kegyelmednek azt a bizonyságát, hogy erősen feltettük magunkban, hogy fele barátunknak szívünk szerint megbocsátunk. Köszönöm a figyelmet!
A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úrtól van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Kedves testvérek, hallgassátok meg Istennek szent ígéjét, úgy, amint az írva található Máté evangéliumának harmadik részében, az első 12 versben. Máté evangéliumának harmadik részéből, az első 12 versből így szól hozzánk Istenünk ígéje. Azokban a napokban megjelent keresztelő János, és ezt hirdette Júdea pusztájában. Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. Mert ő volt az, akiről Ézsaiás így profétált, kiáltó hangja szól a pusztában, készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit. Maga János tevesző ruhát és dereka körül bőrövet viselt, tápláléka pedig sáska és erdei méz volt. Akkor kiment hozzá Jeruzsálem, egész Júdea és a Jordán egész környéke, és amikor megvallották bűneiket, megkeresztelte őket a Jordán folyóban. Amikor pedig látta, hogy a farizeusok és szadduceusok közül sokan jönnek megkeresztelkedni, így szólt hozzájuk. Viperák fajzata, ki figyelmeztetett titeket, hogy meneküljetek az eljövendő harag elől? Teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöt, és ne gondoljátok, hogy ezt mondhatjátok magatokban, a mi atyánk Ábrahám. Mert mondom nektek, hogy az Isten ezekből a kövekből is tud fiakat támasztani Ábrahámnak. A fejsze pedig ott van már a fák gyökerén, ezért minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágatik és tűzre vettetik. Én vízzel keresztellek titeket, hogy megtérjetek, de aki utánam jön, erősebb nálam. Arra sem vagyok méltó, hogy a saruját vigyem. Ő majd Szentlélekkel és tűzzel keresztel titeket. Kezében szórólapát van és megtisztítja szérűjét. A gabonát csűrbe takarja, a pejvát pedig megégeti oldhatatlan tűzzel. Isten áldja meg az ő igéjét, annak befogadását, hogy annak áldott gyümölcseit teremjük. Gyertek most, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Felséges Isten, dicsőítünk téged azért, hogy neked van szavad hozzánk. Olyan magától értetődőnek tűnik az, hogy a kezünkbe tarthatjuk a Bibliát, hogy vasárnaponként eljöhetünk a templomba, hallgathatjuk az igehirdetést, és ilyenkor te szólsz hozzánk, pedig ezek nem magától értetődő dolgok. Dicsőítünk téged azért, mert te kijelented magadat, és dicsőítünk azért, ahogy kijelentetted magadat. Köszönjük neked az igehirdetés szolgálatát. Köszönjük az összes hűséges szolgát a világtörténelem folyamán, akik ragaszkodtak a te szavadhoz, ahhoz az üzenethez, amit te bíztál rájuk. Köszönjük neked keresztelő János szolgálatát is. És kérünk a mai szolgálatokért is, nem csak itt, hanem szerte e világon. Urunk, könyörgünk, segíts nekünk, hogy magunkra értendőnek vegyük a te szavadat. Te add, hogy a mai napon megismerjük magunkat és téged jobban. Könyörgünk, hogy a sok gondolat, baj, bánat, gondok, örömök közül, amik közül jövünk, amik a szívünkben vannak, te segíts most a te fiadra koncentrálni. Segíts, hogy rá tudjunk figyelni, ahogy az igéből fölragyog előttünk, hogy így indulhassunk el a jövő hétre. Köszönjük, hogy ő érte, meghallgatod a mi imádságunkat. Amen. Kedves testvérek, Isten igének hirdetésére készülve a 322. dicséretünk 5. versét énekeljük. A 322. dicséret 5. versét, ami így kezdődik: Jézus, felépítetted már a mennyeknek országát. Kedves testvérek, az a szent ige, amelynek alapján ma Isten szent lelkének segítségével ma bizonyságot kívánok tenni előttetek, írva található Máté evangéliumának 4. részében, a 12. verstől a 17. versig terjedő szakaszban. Máté evangéliumának 4. részéből a 12-től a 17. versig így szól Istenünk igéje. Amikor Jézus meghallotta, hogy Jánost fogságba vetették, visszatért Galileába. Majd elhagyta Názáretet, elment és letelepedett a tengerparti Kapernaumban, Zebulon és Naftali területén, hogy beteljesedjék az, amit Ézsaiás prófétált. Zebulon földje és Naftali földje a tenger melléke, a Jordánon túl, pogányok Galileája. A nép, amely a sötétségben lakott, nagy világosságot látott, és akik a halál földjén és árnyékában laktak, azoknak világosság támadt. Ettől fogva kezdte Jézus hirdetni: térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. Kedves testvérek, tavaly egy ifjúsági táborban megkérdezte tőlem egy fiatal fiú, hogy mi a menny, és miért jó ott. Azt mondta, hogy tudja, hogy a menny az valami jó dolog, de mégis mitől olyan jó? Mit csinálnak az ott levő emberek? Egész nap csak átszelemült arccal énekelnek? Hát a kérdés, azt hiszem, hogy ezen a vasárnapon is nagyon aktuális. Mi a menny? Egy fizikai hely? Látható vagy láthatatlan? Valóság vagy csak kitaláció? Akarok én oda kerülni? És hogyha igen, akkor miért? Az elmúlt években, évtizedekben nagyon elszaporodtak a világ végével, az utolsó ítélettel, és így a mennyei világgal is foglalkozó cikkek, filmek, tanítások. Sok elképzelés van szabadlábon. Valakik szerint a menny egy itt a földön megvalósuló birodalom lesz, ez pedig Krisztus 1000 éves uralma alatt várják majd. Sokan várják ezt, keményen dolgoznak és küzdenek is ennek megvalósításáért. Mások szerint ez az ország, a mennyek országa az égben van, és arra készülnek, hogy méltók legyenek arra, hogy az elragadtatás napján az égből jövő fénysugarak őket is felszippantsák majd a mennybe. És vannak olyanok is, akik szerint a menny az égben is, meg a földön is van, az égben egy picit jobb, mint a földön, oda csak 144 000-en kerülhetnek be, de azért a földön is lesz egy mennyország, és ezek az emberek, hát, mivel alázatosak eléggé ahhoz, hogy bevallják, hogy hát ők bizony lehet, hogy nem férnek bele ebbe a 144 000-be, de azért dolgoznak keményen, hogy legalább majd itt ebbe a földi mennyországba bekerüljenek. Van, aki szerint a földön, van, aki szerint az égben, van, aki szerint mindkét helyen, vagy van, aki szerint egyik helyen sem van a mennyek országa. Hol van itt az igazság? Hát, még mielőtt erre tovább megyünk, hadd jegyezzem meg, hogy van ezeknek az elméleteknek azért egy közös pontja, ez pedig az, hogy mindegyik bibliai maggal, vagy igei alappal rendelkezik. Például valóban szerepel a Jelenések 7.4-ben a 144 000-es szám, valóban esik szó a Lukács 17 végén az elragadtatásról, és 1000 éves uralomról is olvasunk a Jelenések 20-ban. Pont emiatt nehéz is helyesen lavírozni ezen elméletek között, nehéz világos határokat szabni, és eldönteni, hogy melyik is igaz, és melyik nem az. A keresztény ember is könnyen összezavarodhat. Lehet, hogyha most megkérdezné tőled valaki, hogy mi a menny, miért vágysz te oda, akkor könnyen összezavarodnál, és nem is nagyon tudnál válaszolni. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos ebben a témában helyesen látnom nekem magamnak is, nektek is, de minden kereszténynek, méghozzá azért, mert az, ahogy a jövőről, a mennyről gondolkozunk, az nagyban meghatározza a jelenünket. Azt, hogy hogyan nézünk a jelenlegi életünkre, hogyan viseljük el a ránk kimért gondokat, nehézségeket, bajokat, örömöket, hogyan viszonyulunk ehhez az egész földi életünkhöz. Ugyanis, hogyha látjuk azt tisztán, hogy mi vár ránk, akkor egészen megváltozik az ehhez a földi élethez való viszonyunk. Rögtön nem lesz annyira fontos sok minden, ami most életbevágóan fontosnak tűnik. Nézzük hát most meg közelebbről, hogy miről is szól az előbb felolvasott szakasz. Máté evangélista Jézus Krisztus ige hirdetői szolgálatának a kezdetéhez röpít vissza minket. Ugye Jézus betlehemi születésének csodás körülményeit mindannyian ismerjük. Talán azt is tudjuk, hogy utána József a feleségével együtt Egyiptomba menekítette őt, hogy Heródes ne mészárolja le. Az onnan való visszatérésük után azonban nem hazamentek Júdeába, hanem a galileai Názáretben telepedtek le. Jézus itt nőtt föl, és valószínűleg egészen 30 éves koráig itt is lakott, ácsként dolgozhatott. Ekkortájt jelent meg Keresztelő János, Zakariásnak és Erzsébetnek a fia, egy férfi, aki hirdetni kezdte az Isten országának evangéliumát, bűnbánatra és megtérésre hívva a júdeaiakat, a bűneiket megbánókat pedig megkeresztelte a Jordán nevű folyóba. Hát Jézus is eljött megkeresztelkedni, nem mintha neki lett volna megbánandó bűne, de eljött megkeresztelkedni, utána 40 napra elment a pusztába, ahol az ördög megkísértette őt, majd miután legyőzte a kísértést, hazatért Názáretbe. De amikor meghallotta, hogy Keresztelő Jánost Heródes börtönbe vetette, elköltözött otthonról, az addigi otthonából, körülbelül 30 kilométerrel odébb, a Genezáreti tó partjára, egy Kapernaum nevű városba. Ekkor és itt kezdte el igehirdetői tanítói munkáját, melynek üzenete egybecsengett Jánoséval, térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. Vegyük most át részletesen ezt az üzenetet. A mennyek országa kifejezés Máté evangélista sajátja. Egyedül ő használja. A szinoptikus evangéliumok, Márk és Lukács inkább az Isten országa elnevezést használják a párhuzamos helyeken. Ugyanakkor ez az elnevezés nem idegen az Ószövetség gondolatvilágától sem, hiszen például a Dániel 2.44-ben, amikor Dániel Nabukodonozor álmát magyarázza, egy mennyei királyságról olvashatunk, ami soha nem fog megsemmisülni, és minden más királyságot le fog győzni. A mennyek országa, vagy Isten országa államformáját tekintve egy királyság. Királya Jézus Krisztus. A mennyek országa a legnagyobb, leghatalmasabb és legdicsőségesebb személynek, az Úr Jézus Krisztusnak a hatalma alá tartozik. Ő adja a mennyek országának kivételes értékét, mivel ő a forrása és eredete ennek a királyságnak, belőle a szellemi világ forrásából erednek és táplálkoznak azok a tökéletes alapelvek, amelynek nyomán ez az ország működik. Jézus királysága tulajdonképpen Jézus személye miatt bír olyan értékkel, amilyennel semmi más. Erről szólnak a szántóföldben elrejtett kincs, a kereskedő és a nagyértékű gyöngy példázatai, amelyeket a Máté 13-ban olvashatunk. Az a Jézus uralkodik a mennyek országában, aki az egész történelem ura, akiről Ádám és Éva azt az ígéretet kapták, hogy majd el fog jönni, és a kígyó, az ősi kígyó fejére fog taposni. Ő az, akiben áldást nyert Ábrahám magva. Ő Dávid megígért fia, aki igazságban és békében uralkodik Isten népe fölött. Ő az, akiről az egész Biblia beszél. Rámutatott előre az Ószövetség. Az ő idők teljességében való eljöveteléről beszél az Új Szövetség. Ő a történelem szerzője, irányítója és célja. Isten benne jelentette ki az ő akaratának titkát. Benne foglalt egybe mindeneket, a mennyei és földi dolgokat is. Ő végezte el a kereszten a megváltás munkáját, így ragyogtatva föl az ő dicsőséges, mindenek felett való hatalmát, kegyelmét és szeretetét. Ő a királyok királya, az uraknak ura, az alfa és az omega, a kezdet és a vég, akinél nagyobb hatalom nem volt, nincs és nem is lesz soha, és akinek hatalmába, értékébe és dicsőségébe az emberi szavak csak olyan részleges betekintést tudnak nyújtani. Jézus Krisztus, ez a dicsőséges király, az ő hatalmát az alattvalók, vagyis az ország a polgárai felett alkalmazza. Azok felett a bűnös férfiak és nők, idősek és fiatalok, gazdagok és szegények felett, akiket megváltott, megszabadított a bűneikből, azoknak örök következményeitől, és akiknek örökséget szerzett ebben az ő dicsőséges országában. A menny polgárai ezért hűségesek megváltójukhoz, a királyhoz, szeretik őt, és örömmel engedelmeskednek az akaratának. A mennyek országában senki sem lázadozik, mert az Úr Jézus hatalma, uralma teljes, tökéletes és boldogító. Krisztusnak ez az úrsága, királysága a lelki világban most is tökéletesen megvalósul. De ez azt is jelenti, hogy a mennyek országának nagyságát, határait földrajzilag nem lehet meghatározni, legalábbis egyenlőre, mert a mennyek országa jelenleg egy szellemi valóság, aminek nem fizikai határai vannak. Érdekes azonban, hogy a Szentírás úgy beszél erről a királyságról, mint ami a Földön fizikailag is meg fog egykor valósulni. Jelenleg számunkra ez egy már igen, de még nem állapotot jelent. Már létezik a mennyek országa, csak számunkra még nem kézzel fogható valóság. De ebből a szempontból jól érthető, hogy a Biblia miért mutatja be következetesen úgy a mennyek országát, mint ami kicsiben kezdődik, majd folyamatosan növekedve az idő végén hatalmas, erősebb, hatalmasabb, erősebb és nagyobb lesz minden más királyságnál és hatalomnál. Erről beszél megint a Máté 13-ban a mustármag és a kovász példázata is. A mennyek országa kiteljesülésének, földi megvalósulásának az idejéről, az utolsó időről, pedig a kerítőhálós példázat, vagy a búza és a konkoly példázata beszélnek, amiben ugye ez az időpont az aratás képében jelenik meg. De ugyanez a gondolat a gonosz szolga, a királyi menyegzőről szóló és a tíz szűzről szóló példázatban is komoly hangsúlyt kap. Jézus korabeli zsidósága pedig tudta ezt. Tudta, hogy a mennyek országa egykor meg fog valósulni a földön, és éppen ezért várták is a mennyek országának eljövetelét. Azonban elsősorban fizikai elvárásaik voltak a szabadító uralmával kapcsolatban. Egy nemzeti, politikai felszabadulást vártak a római hatalom alól, amiben a Dávid házából való messiás király dicsőséges hódítóként jelenik meg, aki lerázza a pogány római birodalom igáját, és régi dicsőségébe emeli Izraelt, így hozva létre itt a földön egyfajta mennyei királyságot. Sokan azok közül is, akik hallották Jézus beszélni, tanítani a mennyek országáról, nem vették észre, hogy az a királyság, amiről Jézus beszélt, elsősorban nem egy fizikai királyság. Ezek az emberek megmaradtak a földi, provinciális lét mindennapi gondjainál, a római elnyomásnál, az adófizetés terheinél, a szolgaság állapotánál, és valahol Istentől vagy a hittől azt várták, hogy lehetőleg minél hamarabb vessen véget ezeknek. Nos, azt hiszem, hogy ez a fajta gondolkodás ránk nézve is ismerős. Mi is sokszor megrekedünk, ha tetszik, a politikai elnyomásnál, az adófizetés nehézségeinél, vagy a modern munkahelyi rabszolgaságnál, és valahol Istentől talán mi is azt várjuk, hogy lehetőleg minél hamarabb vessen ezeknek véget. A mennyek országáról szóló kijelentések azonban afelé vezetnek minket is, hogy lássuk meg, hogy a földi, körülöttünk most is látható világon túl van egy másik világ, egy másik ország is. Sőt, ne csak ezt lássuk meg, hanem azt, hogy nem a jelen világunk és életünk a fontos, hanem az, hogy hogyan viszonyulunk ehhez a most még láthatatlan országhoz, illetve ennek királyához, Jézus Krisztushoz. Amikor Jézus a mennyek országáról beszélt, ő nem a zsidók politikai váradalmainak megfelelő országról tanított, hanem egy olyan közel lévő lelki és majd fizikailag is megvalósuló országról, amiben Isten mennyei uralma valósul meg. Kicsit olyan ez, mint a jegyesség. A jegyesek fizikailag ugye még nem élhetnek úgy, mintha házastársak lennének. Manapság már ez is előfordul, de ez lenne a normális. De lelkileg mégis egybe tartoznak. A mennyek országa számunkra egy olyan most még láthatatlan hely és állapot, aminek mégis már most is polgárai lehetünk. Ugyanakkor ez fizikailag majd csak akkor fog megvalósulni, amikor az Úr új jeget és új földet fog alkotni az idő végén. A mennyek országa tehát egy olyan királyság, aminek királya Jézus Krisztus, a történelem és a világ mindenség ura. Ő maga ennek az országnak a legnagyobb értéke. Ennek az országnak vannak polgárai, akik különleges módon mind bűnös emberek voltak, akiket a király megszabadított a bűneikből. Ez az ország fizikailag most még nem megragadható, de az idők végén ilyen módon is ki fog teljesedni. Keresztelő János és az Úr Jézus is arra sürgette az embereket, hogy térjenek meg, ezt pedig azzal indokolták, hogy elközelített az Isten országa. Vagy amikor Jézus elküldte a 12 tanítványt prédikálni, ott is azt mondja nekik, menjetek el és hirdessétek, elközelített a mennyek országa. Amikor Jézus azt mondja, hogy a mennyek országa elközelített, közel van, akkor valami olyasmiről beszél, mint amikor vendéget várunk, mondjuk délre várjuk a vendéget, és délben még nincsen ott. És akkor fölhívjuk, hogy merre vagytok, és mondja, hogy hát itt vagyunk mindjárt, még nem vagyunk ott, már közel vagyunk, és hamarosan meg fogunk érkezni. Na, a mennyek országa is valahogy így van közel. Ez volt Jézus üzenete a Galileai tengerpartján, és ez Jézus üzenete ma is, itt az újszegedi református gyülekezetben is. Ez az üzenet pedig örömhír, evangélium az első és a 21. századi ember számára is. Olyan sokan gondolják ma is, hogy az Isten, ha ugyan van, akkor is messze van, és nem foglalkozik velünk. De ez az üzenet éppen arról árulkozik, hogy ez nem így van. Isten igenis létezik, igenis foglalkozik velünk, és igenis közel van, közel jön az emberekhez, hiszen az ő országa érkezett közel. Mert miről is van itt szó? Arról, testvérek, hogy a mennyek országa Jézus Krisztusban jött közel. Azzal, ahogy ő megszületett, felnőtt, tanított és gyógyított, majd meghalt a kereszten, utána pedig feltámadt a halálból. Jézusban nem csak a mennyek országának nagykövetét láthatjuk, hanem, mivel ő a királya, benne magában, az ő személyében a mennyek országát köszönhetjük. Például, amilyen hatalommal élt és tanított, ahogy betegeket gyógyított és halottakat támasztott föl, ezekből felragyog a mennyek országának mennyei ereje. De a mennyei királynak az alattvalói iránti tökéletes szeretetét is láthatjuk Krisztus mind halálig, azaz a kereszt halálig tartó önfeláldozó szeretetében. De Krisztus feltámadásában és mennybe menetelében is a mennyei világnak a bűn világa feletti győzedelmes dicsősége ragyog föl. Testvérek, a mennyek országa Jézusban jött közel az emberekhez. Hát ez nagyon szuper, mondhatjuk, de mi van velünk ma, akik nem láthatjuk Jézust szemtől szembe? Testvérek, a mennyek országa ma is Jézusban van közel. Csak nem testileg, hanem az evangéliumban. Abban az örömhírben, ami róla szól, amiben a menny királya közli akaratát gyermekeivel, és aminek hirdetésével gyakorolja hatalmát. Amikor Jézus azt mondta a tanítványainak a Lukács 17.21-ben, hogy az Isten országa bennetek van, akkor arra az üzenetre gondolt, amit mi evangélium néven ismerünk, ami a Szent Istennek a bűnös embert megmentő drága szeretetéről, azaz tulajdonképpen magáról, Jézus Krisztusról szól. Ez jelent meg Jézus minden tanításában, csodájában, egész személyében és életében, és ezt a drága üzenetet láthatjuk felragyogni leginkább, megdöbbentő módon, a vértől ragacsos kereszten, ahol a menny királya a mi bűnünk, az ellene irányuló lázadásunk büntetését, a halált szenvedte el helyettünk. Ahogy egy király kihirdet bizonyos üzeneteket, rendeleteket, a menny királya azt hirdeti nekünk a Bibliából, az ő szavából, hogy ő, azaz Isten, milyen szeretettel és kegyelemmel menti meg a bűnös, ellene lázadó embereket. Isten a bűnös emberrel való szándékát hirdeti ki, valahányszor egy szószékről, vagy otthon a családi áhítaton, esetleg az iskolában elhangzik az evangélium. Isten akarata pedig az, hogy a bűnös ember megtérjen és éljen, legyen örök élete. Ez már az Ószövetségben is ez volt Isten akarata, és ez... Ennek a módja valósul meg az Új Szövetségben. Ezt az akaratát Jézus személyében és megváltó munkájában, különösen is a kereszthalálban látjuk meg. Azt, hogy Isten szereti ezt a bűnös, ellene lázadó világot. A benne élő, lázadó emberekkel, velünk együtt. És ezért küldte el a fiát, Jézust. És az evangéliumból látjuk azt is, hogy egyedül Jézus Krisztuson keresztül lehetséges megmenekülni. Nincsen más mód. Méghozzá úgy, hogy aki benne hisz, annak az Atya Krisztus igazságát és szentségét tulajdonítja a bűnei ellenére is, és végül örök életet fog neki ajándékozni, és magához fogja venni a mennyek országába. Testvérek, ezért fontosabb mindennél az evangélium, Jézus Krisztus hirdetése. Mert ahol az Isten öröm hírét hirdetik, ott Isten nyilvánítja ki az ő akaratát. Ott a mennyek országa jön közel. És az látszik meg, hogy ennek az országnak a kapui nyitva vannak. A mennyek országának kapuit láthatjuk megnyílni Jézus szavaiban, tetteiben, egész életében. De az új szövetségből is azt látjuk, hogy ezt hirdették az apostolok és a tanítványok is, és az egyház történelem folyamán jól szemmel követhető az evangéliumnak az útja. Isten országa mindig az evangéliumon keresztül hozta el emberek életébe Isten uralmát, méghozzá azáltal, hogy meghallották, megértették, és elfogadták, elhitték Istennek a velük kapcsolatos szándékát, uralmát, és az erről szóló üzenetet tovább is adták másoknak. Ezekben az emberekben, a Jézusba vetett hitükben, és a beléjük szorult evangéliumban volt és van jelen ma is a mennyek országa. Fizikailag láthatatlanul, de mégis közel. Nem megfogható, de közelségének, valóságának jelei jól érzékelhetőek a keresztjének megváltozott életében. Lehet, hogy Isten országa még nem teljesedett ki, a látható világban még nem tökéletesedett ki, de tudjuk az ígéből, hogy hamarosan ki fog. Ezért nagyon fontos Jézusnak a missziói parancsát nekünk, mint gyülekezetnek, de mint egyes embereknek is teljesíteni. Ahogy éljük a mindennapi életünket, mondjuk el ezt a Krisztusról szóló örömhírt a családtagjainknak, a munkatársainknak, a barátainknak. Tanítsuk erre a gyerekeinket. Hadd ismerjék meg az Úr szándékát, az ő drága szeretetét és kegyelmét magukkal kapcsolatba. Hadd tudják meg, hogy a mennyek országának a kapui még nyitva vannak, ahogy a vendégek megérkezéséig még van lehetőség előkészülni a fogadásukra, úgy van lehetőség a mennyek országának megérkezéséig polgárává válni ennek a mennyei királyságnak. Közel van, de még nincsen itt. Teljesen megérkezni majd csak Jézus mennyből való második eljövetelével. A világnak a végén fog, amikor Krisztus új eget és új földet fog alkotni. Ez pedig a mennyei ország jelenlegi polgárainak missziói kötelezettségeket jelent, amiket komolyan kell venni. Titeket pedig, akik még nem vagytok polgárai ennek az országnak, de szeretnétek részesévé válni, felszólít valamire, mégpedig a megtérésre. Ennek a most még láthatatlan, de egyszer láthatóvá váló, biztos, dicsőséges királyságnak a polgárává ugyanis a megtérésen keresztül válhatsz. Keresztelő János és Jézus is erre szólít fel, térjetek meg. Vagy ahogy a Márk 1.15-ben olvashatjuk, térjetek meg és higgyetek az evangéliumban. Ahhoz, hogy valaki ne ragadjon kívül ezen a mennyei országon, meg kell térnie. De mit jelent megtérni? A megtérés, ha nagyon le akarjuk egyszerűsíteni, megfordulást jelent. Krisztushoz való odafordulást. Például olyan ez, mint amikor kirándulok, és egyszer csak azt veszem észre, hogy nem azok a jelek vannak a fákon, amik kéne, hogy ott legyenek, vagy már nincsenek is turista jelzések a fákon. Hát mit csinálok ilyenkor? Hát szépen megfordulok, megtérek oda, ahonnan eltévedtem. Erre szólít itt fel Krisztus. Térj meg! Arra bíztat, illetve azt parancsolja, hogy lásd meg, hogy eltévedtél az életben, hogy elrontottad az irányt, rossz célra szegezed a tekintetedet, és fordulj vissza. Azért tévesztettél célt, mert elutasítottad Istennek az uralmát. Minden egyes alkalommal, amikor azt mondjuk, hogy Uram, te nem mondd meg nekem, hogy hogyan éljek, én azt jobban tudom, ne szólj bele ebbe, ne szólj bele abba, jó, egy-két dologból beleszólhatsz, de azért nem mondj meg nekem mindent. Egy király pedig éppen attól király, hogy mindent megszab az alattvalóinak. Amikor így elutasítjuk Istent, akkor eltévedünk. És az ember ebbe az állapotba születik. Mi is így születünk meg. Nagyon árulkodó erről például az, hogy a kisgyerekeknek sokszor az első szava, amit mond, az az, hogy nem. Ők még csak a szüleiket utasítják el, de később majd kiderül, hogy az Istent is ugyanígy elutasítják. Lehet, hogy a te életedben is Istennek eddig semmi szerepe nem volt. Lehet, hogy úgy néha érdekelt az akarata, de nem az volt a legfontosabb. Az is lehet, hogy van egyfajta vallásosság benned, mert azért mégiscsak eljössz a templomba, vagy eljársz különböző alkalmakra. Lehet, hogy a földi életed problémáira keresed itt a megoldást. Hát hadd mondjam el, hogy az olykor-olykor nagy ritkán, különösen is nagy bajok megtörténtekor Istennek adott figyelem, vagy a puszta vallásosság, templomosság útjai könnyen az örök kárhozatba, a halálba, a pokolba vezethetnek. Mint egy kiránduláskor a szakadékba vezető út. Isten akarata elsősorban nem az, hogy vasárnap eljárj a templomba, nem is az, hogy néha-néha, amikor nagy baj van, akkor hozzá kiálts. Ő nem csak egy néha napján előtérbe kerülő segítő automata akar lenni számodra, hanem a királyod. Azt akarja, hogy térj meg, fordulj oda hozzá, ismerd meg őt olyannak, amilyen ő valójában. Ismerd meg a szentségét, dicsőségét, szeretetét, kegyelmét, igazságosságát. Ismerd meg hatalmának erejét, mindenek felett való voltát. Ismerd meg Jézus Krisztust, és rendeld magadat alá az ő akaratának. Azaz ismerd el őt királyodnak. Ne a magad ura akar lenni. Ne küzdj vagy lázadj ellene, hanem engedj, engedelmeskedj neki. Amikor hozzávaló megtérésre, visszafordulásra hív, akkor tulajdonképpen erre hív. Hagyd, hogy ő mondja meg neked, hogy mit és hogyan csinálj, hogyan élj. Jézus az összes lázadásod, engedetlenséged, örök következményét viselte el a kereszten. A pokol fájdalmait élte át, amikor az atya egyedül hagyta. Méghozzá azért, hogy neked ne kelljen ezekben részesülnöd. Neked ehhez csak be kell látnod, hogy rossz irányba mentél, vagy mész, és el kell fogadnod az általa nyújtott kegyelmet és bűnbocsánatot, és el kell őt fogadnod uradként és királyodként. Ezért ne tőle elfelé menj, vagy szembe vele, lázadva ellene, hanem oda ő hozzá, Krisztushoz, a kereszthez. Ebbe beletartozik a bűnök beismerése, töredelmes megbánása, az értük való bocsánatkérés, de a Krisztusba vetett hit és bizalom is. Tudnélik, hogy nem a magam jóságában bízok többé, vagy bármi másban, hogy majd azok menthetnek meg, és azok visznek engem a mennybe, hanem egyedül Krisztusban, az ő keresztáldozatában. A megtérés ezért nem csak egy imádság, nem csak bizonyos szavak, de nem is a bajban lévő embernek az Istenhez kiáltása, hogy ja Istenem, most segíts, nem is egy múló élmény, egy érzelmi állapot, hanem az Isten kegyelmében a legteljesebb önlemondás. A saját cselekedeteimről való gondolkozásban 180 fokos gyökeres megfordulás és a Krisztussal való állandó élő kapcsolat. Erre szólított fel Keresztelő János, és a Krisztussal, és Jézus is, Krisztus is erre hívott mindenkit, aki csak hallotta őt, és erre hív most minket is, téged is, Máté evangéliumán keresztül. Miért fontos sürgősen megtérni? Elismerni Krisztust szabadítomnak és királyomnak? Mert sokan mondják, hogy jó van, hát majd ráérek, amikor majd meghalok. Azért sürgős testvérek, mert a mennyek országának, Jézus uralmának a kihirdetése, megjelenése közel van. És aki nem tér meg, aki nem fordul oda hozzá alázattal, annak nincsen helye ebben a királyságban. A mennyek országa Krisztusban közel jött, a kapui nyitva vannak, de csak azok lépnek be rajta, akik elfordulnak a bűneiktől, a lázadásaiktól, és Krisztushoz fordulnak, és magukra is érvényesnek ismerik el királyi uralmát. Aki nem tér meg, aki nem kér Jézusból, mint királyából, az kivettetik a külső sötétségre, ahol csak sírás van és fogcsikorgatás. De a megtérő embereknek a mennyek országa békét ad, és kimondhatatlan, dicsőült örömöt, már itt a földön is, ami dicsőségesen ki fog teljesedni az örökké valóságban. Mert a Krisztushoz térő élet minden apró részletében a mennyei király uralma valósul meg, és semmi sincsen, ami ezt elronthatná. Kedves testvérek, a mennyek országa a dolgoknak egy olyan rendje, állapota, amiben Isten akarata érvényesül. Az Úr Jézus Krisztus személyében jött közel világunkhoz. Jelenleg ugyan teljes dicsősége láthatatlan, de az evangélium üzenetében, annak központi személyében, az Úr Jézus Krisztusban és az általa megváltoztatott emberek életében már most is jelen van. Egyszer, nyilvánvalóan és összetéveszthetetlenül fizikailag is láthatóvá fog válni, ki fog teljesedni, és dicsőségének nagysága mindent felül fog írni. Lehet, hogy az evangélium szavai miatt elsőre kicsinnek tűnik az Isten országa, és erőtlennek, de hatalmassá és dicsőségessé fog nőni, mert központi személyének, a királynak a hatalma és ereje ezt vetíti előre. A kincsei, Krisztus és az áldásai, amiket igazi tagjaira hoz, a legnagyobb értékű kincsek. És amikor emberek felfedezik ezeket, mindent feláldoznak értük. Természetét illetően minden más királyságtól különbözik, és minden hasonló uralomtól eltér céljában is. Azok elmúlnak, de ez lerombolhatatlan, elpusztíthatatlan, örök. A mennyek országába tartozni ezért olyan kiváltság, amit semmi sem múlhat fölül. Azonban nem szabad elfelejtenünk, hogy ez az egész ország és a róla való tanítás kihez vezet minket? A királyok királyához. Jézus a királyok királya, aki arra hív most engem is, de téged is, hogy fordulj el a bűneidtől, és hittel fordulj hozzá. Bízd rá a bűneid dolgát, és az egész életedet. Ha pedig már megtértél, élj neki, és hirdesd, hogy elközelített a mennyek országa. Amen. Gyertek, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mennyei Urunk, Királyunk, valóban csodálatos a Te országod, és Te miattad olyan drága az megváltó Jézus Krisztusunk, aki előtt csak meghajolni tudunk. Te vagy a menny és a föld királya, a Te kezedben van minden hatalom. Magasztalunk Téged a Te dicsőséges uralmadért, ami a keresztről és az üres sírból ragyog felénk legteljesebben. Abban, ahogy legyőzted a bűnt, a halált, hogy aki benned hisz, aki elfogad téged királyának, az bevigyed a te dicsőséges országodba. Dicsőítünk téged azért az örömhírért, ami rólad szól, az evangéliumért, mert ez tárja elénk a megmenekülésünk egyetlen útját, lehetőségét. Dicsőítünk téged azért, hogy nem hagysz minket a sorsunkra, hogy egyenesen a kárhozatban masírozzunk, hanem azt akarod, hogy megmeneküljünk és éljünk a te országodban. Köszönjük, hogy megmented lelkünket a haláltól, és megtartod életünket. Ezért téged vár a mi lelkünk, te vagy a mi segítségünk és pajzsunk. Kérünk, hogy bocsásd meg nekünk lázadásunkat, akaratodnak való engedetlenségünket. Bocsásd meg, hogy a magunk urai akarunk lenni, és nem akarjuk, hogy te légy életünk ura. Köszönjük, hogy a te igédből tisztán láthatjuk a bűneinket is, de azt is, hogy nálad valóban van bűnbocsánat, új kezdet, új élet. Nem akarunk többé ellened lázadni, ezért kérünk, ragyog fel előttünk újra és újra a te tökéletes dicsőségedben. Hadd imádjunk és szeressünk téged minél jobban. Könyörgünk, hogy te segíts betölteni a feladatunkat, amivel megbíztál minket, az evangéliumnak a hirdetését. Segíts nekünk magunknak is a te szavadba kapaszkodni, akkor is, amikor szerettünk elvesztésének súlya nehezedik a szívünkre. Drága megváltunk, te vagy a gyászoló szív megnyugvásának egyetlen reménysége, kapaszkodója, de a betegek, magányosok gyógyítója, támasza és társa is. Urunk, királyunk, kérünk, te vigasztalj, te segíts elhordozni magunk és egymás terheit is. Rád bízzuk az életünket, annak minden nehézségét és örömét. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket a te nagy neved dicsőségéért. Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Térjetek meg hozzám, és én is hozzátok térek, mondja a seregek ura. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg gyülekezeti életünk hirdetéseit. Szomorú szívvel jelentem, hogy az elmúlt héten halottunk volt Patakfalvi Béláné született Novák Melinda temetésére október 9-én, szerdán a Szőregi úti temetőben került sor. Férjének, gyermekeinek, itt maradott családtagjainak, hozzátartozóinak és barátainak kívánjuk, hogy a megváltó Jézus Krisztusban találjanak vigaszt. Hirdetem, hogy a heti alkalmainkat a szokott rendben megtartjuk. Ezen kívül ma délután 16 órakor házaspáros körre kerül sor László Tibor testvérünknél az Aranyosi utcában. A gyermekvigyázást ott helyben fogják megoldani. Holnap délután 14:30 nyugdíjas délután lesz itt a gyülekezeti teremben, valamint szerdán este 6 órakor a felnőtt konfirmációs óra is megtartásra kerül majd. Énekeljük záró énekünket, a 482-es dicséretünknek az első 5 versét. A 482. dicséretünk első 5 versét énekeljük, az első vers így kezdődik: Mi kegyes atyánk, kit vallunk hitünkben. Kegyes atyánk, itt vallunk hitünkben, így segítségünk, így nagy szükségünkben, építs meg minket, mi természetünkben, ki ad meg. Thank you. nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük el. Áldás békességet.